Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket. A mai Naprakész apropóját a Magyar-Román Stratégiai Partnerségi Nyilatkozat aláírásának a 20 éves évfordulója adja, de nem csak a Románia és Magyarország közötti viszonyról lesz ma szó, hanem a románok és a magyarok közötti együttélésről is, így megkerülhetetlen az 1996-os román-magyar alapszerződés is. Markó Bélával, az RMDSZ volt szövetségi elnökével beszélgetek. Beszélgetésünket ma délelőtt egy személyes találkozó keretében rögzítettük. Jó napot kívánok, elnök úr!
Jó napot kívánok, és köszönöm én is a meghívást!
2013-ban akkor Titusz Korlacián volt a miniszter, és akkor ünnepelték néhány hónapos késéssel a stratégiai partnerségnek a 10 éves aláírásának az ünnepét, és akkor ő azt mondta egy Budapesten tartott konferencián, hogy román szemszögből megvalósult a román-magyar megbékélés, és ez többletértéket ad a két ország stratégiai partnerségének. 20 évvel később, szintén Budapesten, Bogdan Aurescu, ő arra emlékeztetett, hogy ez egy kiemelkedő gazdasági eredményekhez vezetett a két ország közötti stratégiai partnerségi együttműködés, és hozott számokat, 11 milliárd eurós szinten volt 2021-ben a kereskedelem volumene, ez reményei szerint 2022-ben tovább növekszik, de hogy mindketten 10 évvel ezelőtt is és most is a gazdaságról beszélgettek, arról, amivel nagyon nehéz vitatkozni, hisz a számok azok megvannak, csak hogy a stratégiai partnerségnek van egy harmadik fejezete is, igaz, hogy utolsó, és ez szól a kisebbségi kérdésről. Most erről beszélgessünk. Milyennek tűnik, mennyire lehet vitatkozni a kisebbségi részével a stratégiai partnerségnek?
Hát én először is arra reagálnék, hogy megtörtént-e a román-magyar megbékélés. Én azt hiszem, hogy nem szabad ilyesmiket kijelenteni, mert ez azt jelenteni, hogy hát akkor most már megoldódott a román-magyar viszony, megoldódott például Románián belül a kisebbségi jogok kérdése, és ezzel többet nem kell foglalkozni. Nos, én azt gondolom, hogy amíg egy államon belül, vagy egy régióban együtt élnek különböző nemzetek, különböző etnikumok, addig nap mint nap gondolkozni kell arról, hogy hogyan tegyük minél élhetőbbé ezt a helyzetet, és hogyan profitáljanak belőle az együttélő nemzetek, ne pedig kárvallottjai legyenek ennek az együttélésnek. Viszont az tagadhatatlan, hogy az 1989 utáni első évekhez képest jelentősen változott a román-magyar viszony, és hát itt most, ugye, amikor stratégiai partnerségről beszélünk, akkor nem is annyira, vagy nem is csak az országon belüli román-magyar együttélésről kell szólnunk, hanem Románia és Magyarország viszonyáról. Ez a kettő természetesen nem választható el. Én egyébként a megbékélés kifejezést azért sem szívesen használom, mert valóban Európában példaértékű a francia-német megbékélés. Tehát az, hogy ők végül is hát évszázados vagy több évszázados szembenállás után tényleg kialakítottak egy nagyon jó viszonyt. De az az igazság, hogy ennek ára volt olyan értelemben, hogy akkor a németek lemondtak tulajdonképpen arról, hogy az Elzászban, vagyis Franciaországon belül élő németek kérdésével ők tovább különösen foglalkozzanak, és mi ezt nem akarhatjuk Magyarországgal kapcsolatosan. Egyébként igaza van, én nem hiszem azt, hogy a gazdasági kérdésre kellene redukálni Románia és Magyarország viszonyát. Még azt sem hiszem, hogy ez döntő lehet a két ország kapcsolatában, de az biztos, hogy nagyon sokat számít a gazdasági érdek. Tehát az, hogy érdeke-e Magyarországnak, hogy Romániával jó viszonyban legyen, és érdekel Romániának, hogy Magyarországgal jó viszonyban legyen. És volt valóban jó néhány esztendő, amikor én is úgy láttam, hogy rendeződött a két állam viszonya. Ennek az egyik feltétele az volt, hogy közben folyamatosan rendeződjék a Romániában élő magyar közösség helyzete is. Ilyen szempontból kiemelkedőnek tartom a 2000-es évek első felét, tulajdonképpen ugye a 2000 és 2008 közötti időszakot, amikor folyamatosan oldottunk meg számos elvi kérdést, már azelőtten indult ez a megoldás 96-ban tulajdonképpen, és egymás után fogadtunk el olyan jogszabályokat, amelyek lehetővé tettek egy másfajta együttélést a két közösség között. Másrészt pedig Magyarország viszonylatában kialakult a román-magyar kormányülések gyakorlata. Tehát jó néhány éven át a Törichianu kormány idején évente egyszer megszerveztük a közös román-magyar kormányülést, ami nem egy ünnepi esemény volt, hanem ez azt jelentette, hogy egész évben készültek a különböző minisztériumok arra, hogy ezen a egyébként valóban ünnepinek tekinthető kormányülésen milyen szerződések, milyen megállapodások születnek a tárcák között. Mi kezdettől fogva azt mondtuk, hogy ebben a térségben nagyon fontos érdek az, hogy Románia és Magyarország együtt működjön, és hogy ez óriási erőt jelenthet, óriási lendületet adhat az egész régiónak, ha ez a két ország jó viszonyban van. Én az utóbbi időben viszont azt látom, hogy nincs igazi napi együttműködés. Tehát úgy szoktam fogalmazni, hogy nem arról van szó, hogy rossz a viszony a két ország között. Vannak úgymond kisebb-nagyobb konfliktusos helyzetek, de inkább úgy fogalmaznék, hogy nincsen igazi viszony. Tehát az én felfogásomban ez azt jelenteni, hogy nap mint nap tartják a kapcsolatot, a kormányok egymással tartják a kapcsolatot, a különböző intézmények egymással, és én ezt nem látom. Igaz, hogy a gazdasági kapcsolatok volumene az folyamatosan növekszik, de ez nem a politikai, nem a hivatalos kapcsolatok következtében, hanem azért, mert ebből is kiderül, hogy érdek lenne politikai szinten is és kormány szinten is minél szorosabb viszonyt ápolni.
Már a politikai szinten való szoros viszonyápolásról beszélünk, akkor megnéztem, 2002 és 2010 között Románia és Magyarország között volt 10 államfői, 23 kormányfői és 33 külügyminiszteri találkozó. Ennyi volt 2002 és 2010 között. 2010 után államfői szinten volt egy szünet, Novák Katalin idén látogatott Romániába, tehát 12 év után látogatott ismét magyar államfő Romániába. Külügyminiszteri találkozók voltak, kormányfői egyeztetések kevésbé. Ez a hűvös viszonynak a jeleként értelmezendő?
Tulajdonképpen annak sincs igazán bizonyíték, hogy hűvös lenne a viszony. Tehát én nem tudok például rossz kedvű vagy sértett üzenetváltásról a két ország között. Vannak kivételek persze, tehát ilyen példát is tudnánk talán keresni, de nekem most nem is jut eszembe, hanem arról van szó, hogy a 90-es években szerintem óriási hiba volt, hogy ezek a volt szocialista országok, amelyek mindannyian integrálódni akartak az Európai Unióba és a NATO-ba is, tehát elindították az euróatlanti és európai integráció folyamatát. Ezek külön-külön figyeltek Brüsszelre például, és ők külön-külön figyeltek a nyugati elvárásokra, és közben egymással nem tartottak igazán szoros kapcsolatot, holott itt nem valamiféle versenyről volt szó, tehát ez a csatlakozási folyamat ez nem egymás ellenében ment végbe, hanem ennek minél közösebbnek, minél együttműködőbbnek kellett volna lennie. Tehát más szóval mindannyian arccal Brüsszel felé fordultunk, ez nagyon rendben van, csak éppen egymásra nem figyeltünk, és nem alakítottunk ki valamiféle konzultációt, például Románia és Magyarország között, vagy a térség országai között, holott nekünk közösek voltak a hátrányaink is, mert ugyanazokból a rendszerekből, vagy hasonló rendszerekből léptünk ki 1989-ben, és így módon a megoldások is lehettek volna közösek, mindenképpen közösen kellett volna keresnünk a válaszokat. Ez nem történt meg. Utána aztán, hát éppen a 2000-es évek elején, és hát azt mondanám, hogy egészen úgy valóban 2010-ig kialakult ez a kétoldalú kapcsolatrendszer is, és kialakult ez a közös megoldás keresés is. Igen, és azért szűnt meg szerintem, mert Románia is minden energiáját arra fordította, hogy beilleszkedjék a nyugati rendszerbe. Egyébként ez valóban elsődleges mindannyiunk számára, tehát ez egy pillanatig sem kétséges. Tehát miután beléptünk az Európai Unióba, azután sem próbáltunk ilyen regionális együttműködési rendszert kialakítani, kivétel Magyarország esetében a visegrádi négyek, de hát az utóbbi időben ez is formálisan még létezik, de jól látható, hogy szétesett tulajdonképpen. Másrészt azt kell mondanom, hogy tetszik, nem tetszik, Magyarországnak tulajdonképpen még nagyobb érdeke Romániával együttműködni, mint fordítva. Ugyanis itt él ebben az országban több mint 1 millió magyar. Legalábbis remélem, hogy a népszámlálás azt fogja mutatni, hogy továbbra is több mint 1 millióan vagyunk. És annak érdekében, hogy ennek az 1 millió magyarnak a sorsába beleszólhasson, vagy befolyással lehessen a helyzetükre, Magyarországnak minél szorosabb kétoldalú kapcsolatot kellene tartania Romániával. Nos, én úgy látom, hogy ez nem történik. Tehát Magyarország 2010 után megsokszorozta az erőfeszítéseit, hogy a határon túli közösségeket integrálja egy közös magyar nemzeti rendszerbe, egy közös magyar elképzelésbe. A támogatások mértéke is jelentősen megnövekedett, sőt azt kell mondanom, hogy megsokszorozódott, de ezek egyoldalú intézkedések voltak. Nos, egyoldalú intézkedésekkel természetesen lehet jelentősen támogatni mondjuk az erdélyi magyar közösséget, egyházakat, intézményeket, gazdasági vállalkozásokat, de az erdélyi magyarok jogi helyzetén, alkotmányos helyzetén és a román államtól függő intézményrendszerén sem lehet egyoldalúan változtatni, és véleményem szerint éppen ez volt 2010 után a nagy hiba, hogy erről Magyarország mintha lemondott volna, hogy folytatni, állandóan szorgalmazni tulajdonképpen a román államnak a magyarokra fordított figyelmét és a magyarokra kapcsolatos jogi, alkotmányos, törvényes, intézményes kereteken is változtatni ezáltal. Ez nem történt. Tehát az egyoldalú támogatás sokkal nagyobb lett. Azt hiszem, hogy az egyoldalú figyelem is jelentősebb lett, de ha ugyanakkor ezzel egyidejűleg csökkent ez a kétoldalú kapcsolattartás és kapcsolatrendszer, akkor azt jelenti, hogy kisebbségi jogok tekintetében tulajdonképpen nem tudtunk előrébb lépni, illetve tudtunk, amennyiben ezt az országon belül az NMDSZ meg tudta oldani, hiszen alapvetően nem Magyarország, vagy nem Európa hozott nekünk törvénymódosításokat, újabb jogokat, hanem ezeket mi oldottuk meg. Csak hogy egyáltalán nem mindegy, hogy Magyarország jelen van-e ennek a problémának a megoldásában, jelen van-e a megoldás keresésben, tud-e puhítani bizonyos esetekben a szembenálláson, vagy tud-e puhítani a román ellenálláson.
Én csak, hogy nem csak és kizárólag egyik felen múlik ez, és amikor ön azt mondja, hogy tud-e Magyarország puhítani, akkor eszembe jut Theodor Ménes Kámú 2017-es interjújából egy kijelentés. 2011-ben Theodor Ménes Kámú volt a román külügyminiszter, a Digginson egy Passaport Diplomatic című műsorának adott egy interjút, és abban hosszasan ecsetelte, hogy Lengyelországgal, Törökországgal milyen jó szomszédi, idézőjelben a szomszédi viszonyt próbál kialakítani. És amikor Magyarországról kérdezte a műsorvezető, aki egyébként magyar származású, ő azt mondta Theodor Ménes Kámú, hogy nem mondhatom, hogy Magyarországgal kapcsolatban ne lennének fontos tervek. És ennyi. És ezzel lezárta.
Hát nézze, az, hogy mondjuk a lengyelekkel vagy a törökökkel jó viszonyban vagyunk, azt mi is elmondhatjuk, mi magyarok. Most nem az államközi viszonyra gondolok, mert ez Magyarország dolga, és nem az enyém, és nem a miénk, hanem arra, hogy a törökökkel nincs is különösebb ellenszemünk, tehát nem viseltetünk ellenszemvel a törökökkel szemben, holott ha a történelemben valakitől szenvedtünk, ugye legalább 150 évig, ahogy ezt mondani szokás, azok a törökök voltak, csak hogy a probléma elmúlt. Tehát itt most már nincsen török-magyar vita, és akkor kiderül az is, hogy az ellenszenv is ezáltal múlik el. Na most én azt gondolom, hogy a román-magyar viszonnyal is ez a helyzet. Abban a pillanatban, hogy a vitás kérdések megszűnnek, mindjárt ki fog derülni, hogy rendben van a rokonszenv is, de hát ettől azért még távol állunk, bár ismétlem, az elmúlt 30 valahány esztendőben sok minden változott. Most inkább az lenne a feladatunk, és az lenne a felelősségünk, hogy ne hagyjuk elmocsarasodni, eliszaposodni ezt a kapcsolatot, és ne hagyjuk felszámolni azokat az eredményeket, amelyeket mégiscsak elértünk valamikor. Érdekekről van szó. Tehát én nem szeretem azt, amikor érzelmekre hivatkozunk, hogy hát fel kell számolni az ellenérzéseket, és ki kell alakítani a szeretetet két nép, két etnikum között. Ez fontos, de ebből nem lehet politikát csinálni, és ezt nem lehet úgy működtetni, mint egy állam politikát. Az érdekekre viszont oda kell figyelnie egy állampolitikának, és akkor az a kérdés, hogy érdeke-e Romániának például, hogy Magyarországgal jó viszonyban legyen, és érdeke-e Magyarországnak, hogy Romániával jó viszonyban legyen. Most például számomra óriási probléma, én azt gondolom, hogy erről nem is beszélünk eleget, és nem is érzékeljük eléggé, hogy tulajdonképpen ugyanazon az Európai Unión belül máshol áll Románia, és máshol áll Magyarország. Tehát A magyar kormány esetében bárki bármit is mondjon, elég jól megfigyelhető egy egészen másfajta értelmezése az orosz-ukrán háborúnak, mint Románia részéről. Magyarország gond a kormány politika sokkal megengedőbb az orosz állásponttal szemben. Nem azt mondom, hogy egyetértenek az agresszióval, mert azért ez kiderült, hogy nem, de legyünk őszinték, sokkal megengedőbbek, és hát tulajdonképpen folyamatosan azt magyarázza a közmédia is, hogy hát az oroszoknak hány és hány okuk volt, hogy úgy cselekedjenek, ahogy cselekedjenek. Románia pedig egészen más állásponton van. Na most ez egyáltalán nem jó. És nem csak ezért, azért, mert egy unión belül vagyunk, egy szövetség részei vagyunk mi, magyarok és románok, hanem azért, mert ez távolítja a viszonyt, és ettől, még ha nem is vesszük észre, mi magyarok itt Erdélyben szenvedhetünk a legtöbbet. Ez meg is figyelhető, hogy az utóbbi egy-két évben felerősödött a velünk szembeni ellenszem a román közéletben, felerősödött a román nacionalizmus és szélsőséges álláspontok jelentek meg. Ez is látható, ha az ember bekapcsolja a különböző hírtelevíziókat, ott is hallhatni ilyen kijelentéseket, és ez nem jó nekünk. Nekünk például nem lehet érdekünk az, hogy egy barikádnak, egy elképzelt barikádnak a két oldalára kerüljön a két ország, mert akkor fel kell tenni a kérdést, hogy velünk mi lesz? Tehát nekünk itt kell élni Erdélyben, és itt kell élhető jövőt kialakítani, és éppen ezért valami módon a két országnak közelítenie kellene az álláspontját. Magyarországon sem gondolkodhat úgy senki politikus, hogy mindegy, mi van körülöttünk, mindegy, mi van a szomszédos országokkal, mert nekünk van egy nagyon éles, határozott álláspontunk, nekünk igazunk van, és akkor nem érdekel, hogy ezt mások hogyan szemlélik. Igen ám, csak hogy mi magyarok itt is élünk Romániában, és egyébként Szlovákiában is, és Szerbiában, meg Horvátországban is, meg Ukrajnában is természetesen.
Markó Béla, az RMDSZ volt szövetségi elnöke, a napra kész vendégem. A 20 évvel ezelőtt aláírt magyar-román stratégiai partnerségi nyilatkozat kapcsán beszélgetünk a román-magyar viszonyról. Azt mondta ön itt korábban, hogy nagyon fontos, hogy az elért eredmények ne vesszenek kárba, és szeretném, ha beszélgetnénk picit arról, hogy hogyan sikerült eredményeket elérni, mert ha bárki figyelmesebben próbálja meg szemlélni azt, hogy hogyan alakult a Románia és Magyarország közötti viszony, akkor nagyon hamar rájön arra, hogy az RMDSZ tárgyalófélként való megjelenése a külügyi találkozókon az nem volt természetszerű, sőt, megpróbálták az RMDSZ-t kizárni ezekről a találkozókról, és kiírtam két idézetet. 1992-ben Theodor Méléskánó azt mondta, idézem, a szövetség részvételére nincs közvetlen lehetőség, és ellentétes ez a nemzetközi gyakorlattal. Nyilván meg kell ismerni a kisebbségek törekvéseit, de nem az RMDSZ. Ne az RMDSZ mondja ezt el. Jondián Konu, a román külügyminisztériumnak a nemzetközi jogi főosztályvezetője, ő azt mondta, hogy az RMDSZ képviselőinek a két ország államközi szerződéséről folyó tárgyalásaiba való bevonása a román oldalról alkotmányjogilag megoldhatatlan. Tehát van egy román elutasítás, hogy az RMDSZ ténylegesen is befolyásolja az alapszerződés munkálatait, és akkor elérkeztünk, visszafele haladunk az időben, az 1996-os Temesváron aláírt román-magyar alapszerződéshez. Tehát hogyan került az RMDSZ közel, vagy közelebb, vagy mennyire tudott közel kerülni az RMDSZ a két ország közötti viszony alakításához?
Hát ezt nekünk kellett elfogadni természetesen. Meg kell mondanom, hogy Magyarországon könnyebb volt természetesen ezt elfogadtatni. Mi már 1993-ban Antal Józseffel, Magyarország akkori miniszterelnökével aláírtunk egy közös közleményt, egy megállapodást tulajdonképpen, hogy a magyar kormány partnerként kezeli az RMDSZ-t, mint a romániai magyarság képviseletét. Erre ritkán hivatkozunk erre a megállapodásra, de azt kell mondanom, hogy ez tulajdonképpen most is érvényes, hiszen senki meg nem tagadta, vagy senki vissza nem mondta. Ez a megállapodás arról szólt, hogy a romániai magyar közösséget a magyar kormány, az akkori magyar kormány entitásnak tekinti, tehát egy nagy egésznek tekinti, amelynek van egy képviselete, az RMDSZ, és a magyar kormány partnerként tárgyal az RMDSZ-szel, és partnerként bevonja a minket érintő kérdések megoldásába. Ez egy nagyon fontos megállapodás volt, ennek sem volt semmiféle előzménye, sem a nemzetközi jogban, sem másutt. Utána a románok sokáig tagadták, hogy mi ugyanígy léphetünk föl Romániában, de egyszerűen maguk a választások bebizonyították, hogy a romániai magyarok minket így tekintenek, mármint az RMDSZ-t, mint az egész magyar közösség képviseletét, hiszen ha nem is 100%-ban, de hát elsöprő többségben az RMDSZ-re szavaztak minden választáson a magyarok, és ezt kénytelen volt elfogadni a mindenkori román kormány is, nem könnyen, nyilván sok vitánk volt erről, de ugyanakkor itt megint csak érdekekről volt szó, hiszen a román kormánykoalícióknak egy idő után szükségük volt az RMDSZ-el való együttműködésre. 1996-ban szintén előzménytelen volt történelmileg is, hogy kormányra léptünk mi román pártokkal, de attól kezdődően ez már azért természetes volt a román politikai életben, még akkor is, ha időről időre egyesek megpróbálták tagadni. És aztán így alakult ki az, hogy jelen voltunk a román kormányokban, jelen voltunk a román-magyar tárgyalásokon, amikor kormány tárgyalásokról volt szó, és jelen voltunk a két ország közti kisebbségi vegyes bizottságban is. Tehát ennek megvolt egy folyamata, mára már, még akkor is, hogyha időnként hallani most is ellenvetéseket, mára már ez teljesen természetes. És hogy miért? Ugye, hogyan lehetett ezt elfogadtatni egy olyan államban, amelynek az alkotmányában egyébként továbbra is ott van, hogy nemzetállam, tehát hogy Románia nemzetállam, vagyis egy nemzetnek az állama. Közben persze az alkotmányba is bevittünk ellensúlyokat, ezt nem tudtuk kivenni, ezt a meghatározást, hogy Románia nemzetállam, de bevittünk ellensúlyokat a kisebbségi jogokkal, nyelvhasználattal, oktatással, igazságszolgáltatással, önkormányzatokkal kapcsolatosan. Másrészt pedig érdekekről volt szó, legyünk őszinték. És ezt tudni kell, hogy a politikában ez így működik. Mondjak egy példát. Sokat hangoztattuk az aradi szabadságszobor visszaállítását, ugye, hogy az milyen fontos pillanat volt. Valóban fontos, szimbolikus pillanat volt, mert a román fél is elfogadta, hogy Erdélyben helye van a magyar történelemnek is, köztereken, vagy egyáltalán a nyilvánosságban. De ennek is egy hosszú története van, mert ugyanaz a művelődési miniszter, Răzvan Teodorescu, aki 2003 őszén a román parlamentben egy nagyon durva beszédet tartott arról, hogy a szabadságszobor visszaállítását azért nem lehet elfogadni, mert ez a Nagy Magyarország jelképe, Hungária nő alakja tulajdonképpen a szabadságszobor csoportban ezt jelképezi, és hát hosszan ecsetelte, hogy miért nem érthet egyet a román politika ennek a szobornak a visszaállításával. Mert akkor éppen konfliktusban voltunk, és mert akkor úgy ítélte meg a román kormány, hogy nem fordulhat szembe egy viszonylag erős román nacionalista áramlattal, amely ellenezte ennek a szobornak a visszaállítását. És rá egy fél évre visszaállítottuk a szobrot, mert közben sikerült felmutatni ugyanannak a román kormánynak és ugyanannak a román kormánypártnak, a szociáldemokrata pártról van szó, hogy érdekük velünk együttműködni, hogy ebből haszna lehet az országnak az integrációs folyamatban, és egyébként nem voltunk akkor még az Európai Unió tagjai, és ez fontos volt Románia számára. Másrészt pedig matematikailag is az egyébként kisebbségben lévő román kormánypártot a mi szavazatainkkal támogattuk, és így tudtak ők többséget kialakítani. És rá egy fél évre, amikor visszaállítottuk a szobrot, ugyanez a román politikus Răzvan Teodorescu egy nagyon szép beszédet tartott Aradon arról, hogy milyen fontos ez a szobor mindannyiunk számára. Mindenki elérzékenyült ott, amikor hallgatta. Na most ezt morálisan meg lehet ítélni, vagy el lehet ítélni, de én azt gondolom, hogy amikor a múltról beszélünk, akkor a múltban benne van a jó is, és a rossz is, mindent meg lehet közelíteni innen is, onnan is. Másrészt pedig a lényeg az, hogy ebből a történetből is kiderül, hogy az érdekeket kell mindenképpen megkeresni. Az érzelmek fontosak, én azt gondolom, de az érdekek döntenek. Igen, azzal kezdtük a beszélgetést, hogy a gazdaság. Igen, ha van két országnak a gazdaságban érdeke együttműködni, ha olyan erős ez az érdek más területeken is, hogy ezért hajlandók lemondani egyik is, másik is bizonyos sajátos célokról és kialakítani egy kompromisszumot, akkor ez működik.
Igen, de hogyha érdeket említünk, akkor a román államnak épp a látszatmegoldásokban, kezdeményezésekben állt az érdeke, és amelyek hozzájárulhattak Románia ország imázsának a javításához. Ön említette itt, hogy igen, bevonták az RMDSZ-t. Ez nem tekinthető, nyilván nagyon-nagyon fontos az, hogy az RMDSZ ott volt, ez nem tekinthető a román részről bizonyításkényszernek, vagy a valóság kikozmetikázásának, hogy megmutatjuk azt, hogy lám, mi milyen kisebbségbarátak vagyunk, mert az érdrendszeréből az állapítható meg, hogy csak deklaratív szinten támogatták az erdélyi magyarokat, csak deklaratív szinten volt kisebbségbarát Románia.
Nem, ebből szerintem az derül ki, hogy nem feltétlenül a szeretet vagy a rokonszem döntött, hanem érdekek. És nem a valóság kikozmetikálásáról van szó, hanem a valóság megváltoztatásáról. Mert egy szobor visszaállítása tényleg lehet szimbolikus gesztusnak tekinteni, ebből nem lesz az országban több hús, több kenyér, nem változnak meg másfajta anyagi feltételek természetesen, de az semmiképpen sem deklaratív szint, hogy ennek a politikának a következtében ma több mint 70 önálló magyar középiskola működik Erdélyben, és 1989-ben úgy indultunk, hogy egy sem volt. Tehát ezek tények. Az is tény, hogy ugyancsak ennek a politikának a segítségével, bár nem akarták, ez az igazság, és én igazán tudom, hogy milyen nehéz volt, sok százezer közbirtokossági erdőt sikerült visszaszerezni a Székelyföldön, és ez most is az ottani közbirtokosságok tulajdonában van, nem beszélve magánerdőkről és más magántulajdonokról, nem beszélve az egyházi ingatlanokról, azon a téren még mindig van vita, és vannak sajnos próbálkozások is, hogy megsemmisíteni egyik-másik restitúciós döntést. De összességében ezer körül van, vagy nem sokkal az alatt azoknak az ingatlanoknak a száma, amelyeket az egyházaknak sikerült visszaszerezni. Ez viszont, hogy úgy mondjam, már nem szimbólum, nem szimbolikus gesztus, nem deklaratív szint úgymond, hanem ez a valóság megváltoztatása, tehát amit visszaéléssel valamikor az állam a saját tulajdonába vett, azt sikerült az egykori tulajdonosoknak visszaadatni, ami nagyon fontos számunkra, például a magyar, önálló magyar oktatási intézmények, azokat sikerült kialakítani. Az egyetem esetében, az egyetemek esetében még mindig félúton vagyunk, de hát ott is jelentőset változott a magyar nyelvű oktatás helyzete. És ismétlem, készséggel elfogadom, hogy nem biztos, hogy közben az érzelmek akkorát változtak, mint az a valóság, amelyről beszélünk. Tehát, hogy ezzel párhuzamosan az ellenszenvek is ilyen gyorsan változtak. Bár itt is lehet jelentős változásról beszélni, mert itt van például a kétnyelvű feliratok kérdése Erdély szerte. Tehát a magyar nyelv használata írásban és szóban, nyilvános feliratokon. 90-es években valóban még úgymond föl lehetett lázítani román tömegeket itt Marosvásárhelyen is egy kétnyelvű felirat okán. Most pedig azért itt-ott még mindig látni azt, hogy hozzányúlnak a kétnyelvű feliratokhoz, de alapvetően azért a nagy többség elfogadta, hogy ez természetes. Tehát változtatni lehet az érzelmeken is, de mondom, az elsődleges az, hogy a két közösségnek, vagy a két állam esetében a két országnak érdeke az, hogy javítson a viszonyon. Én azt gondolom, hogy most is nagyon erős érdek ez, sokkal erősebb érdek, mint ahogy azt a valóság bizonyítja, vagyis amire utalt, hogy nagyon ritkák a miniszterelnöki vagy államelnöki tárgyalások. Most például ugye arról van szó, hogy a magyar miniszterelnök jön Bukarestbe, mert aláírnak egy azeri, grúz, román, magyar megállapodást, egy villanyáramvezeték kiépítéséről. Ezek fontos dolgok, tehát, és szerintem lennének és lehetnek még olyan megállapodások, amelyekkel közelíteni lehetne a két államot.
Térjünk vissza még egy kérdés erejéig az RMDSZ kapcsolatépítési törekvéseire. Szó volt arról, hogy az alapszerződés tárgyalásai során az RMDSZ-t hogyan próbálta meg kizárni a két külügyi találkozóról a román fél. Nyilván a román fél külön egyeztetett az RMDSZ-rel, de hogy a kettejük találkozóról hogyan próbálta kizárni. És azt viszont el kell mondani, hogy az RMDSZ külkapcsolatépítésének az időszaka az akkor kezdődött, amikor ezt tapasztalta, hogy falakba ütközik, és akkor kezdődött el. Nyilván talán ki kell mondani ezt is, hogy megkerülve a román diplomáciai csatornákat, a nemzetközi európai fórumokhoz fordulni, és velük kiépíteni kapcsolatot kisebbségi, emberjogi szervezetekkel, és még sorolhatnám. Ezek nélkül ott lennénk, ahol vagyunk most?
Nem lennénk ott, de csak ezekkel szintén nem lennénk ott. Tehát azt kell mondanom, hogy ami megoldódott, abban elsődleges volt a romániai magyar politikusok munkája. Tehát az RMDSZ munkája. Viszont ehhez kellett folyamatosan Magyarország támogatása a kétoldalú kapcsolatokban is, és kellett a nemzetközi fórumokon is a magyarországi támogatás. Másrészt kellett a nemzetközi szervezetek, fórumok közvetlen véleménynyilvánítása is. Brüsszel és Washington volt rendkívül fontos számunkra. Tehát ők nem kínáltak megoldásokat. Nem erőltettek rá Romániára sem törvénymódosítást, sem alkotmánymódosítást, ez így nem igaz. Viszont folyamatosan azt üzenték Romániának, hogy a román-magyar viszonyt rendezni kell. És nyilván, hogy hogyan, az már belső viszonyokon múlott, belső vitákon, és azon is tulajdonképpen, hogy a román politika és a román közvélemény meddig tudott és meddig volt hajlandó elmenni ezekben az ügyekben. Tehát arról nincsen szó, hogy román-magyar viszonyban Románia bármit elfogadott, amit mondtak nyugaton, és nyugaton nem is mondták meg a közös megoldásokat. Tehát nyugaton azt mondták, hogy a restitúció kérdését rendezni kell például. De azt már nem mondták, hogy természetben kell visszaadni, kárpótlásként kell rendezni, mit kell visszaadni és mit nem kell visszaadni. Ők annak nyomán, hogy mi többször felvetettük és folyamatosan beszéltünk arról, hogy a restitúció megoldatlan, ők annak nyomán jelezték, hogy ezt valami módon meg kell oldani. De a konkrét megoldást azt már nekünk kellett megoldani. Azért mondom, hogy csak egy nemzetközi felszólalással, csak egy nemzetközi beleszólással ez nem oldódott volna meg, és még tulajdonképpen a magyarországi beleszólással sem, holott a 90-es években és a 2000-es években Magyarországnak a nyugati befolyása sokkal nagyobb volt, mint most, meg kell mondanom. Most Magyarország állandó vitában van a nyugattal, állandó vitában van van Brüsszellel, és ez rendkívül lecsökkentette Magyarország érdekérvényesítő képességét. Erről őszintén kell beszélni, mert ez nekünk szerintem rossz, mert nekünk az az érdekünk, hogy Magyarország nagyon erős legyen Brüsszelben, nagyon erős legyen Washingtonban, ez pedig most éppen nem így van. Az alapszerződéssel kapcsolatosan is jól követhető az, hogy mit jelentett a nyugati beleszólás. Ők mindenképpen szorgalmazták, hogy Magyarország és Románia valami egyezzen meg. Tehát, hogy szülessék meg ez az alapszerződés. Akkoriban az alapszerződésekben látták a legfontosabb megoldást. Tehát a legelső volt még az Antal kormány idején a magyar-ukrán alapszerződés, és utána jöttek a következők, utána jött aztán már a Horn kormány idején a román-magyar alapszerződés is, amelyet 1996 őszén írtak alá. És ott már elfogadták azt, hogy mi is bizonyos tárgyalásokon jelen lehetünk, amikor kisebbségjogi kérdésekről volt szó. Viszont ott sem mondták meg úgymond valahol nyugaton, hogy mi legyen az alapszerződésben, hanem hogy legyen alapszerződés. Tehát, hogy a két ország írjon alá egy ilyen alapszerződést, és az már a tárgyaló feleken múlott, hogy milyen lett ez az alapszerződés. Mi azért nem értettünk egyet a végén az alapszerződéssel, miközben mi is részt vettünk a tárgyalásokon, mert Románia nem fogadta el azt, hogy az egyik európai tanácsi ajánlás teljes egészében része legyen az alapszerződésnek, és pedig kivették, kivételnek tekintették azt a kitételt, amely a kollektív jogokról beszélt, és mi úgy véltük, hogy bár abban a pillanatban esély autonómiára nem volt semmilyen formájában, de hogy a jövőre nézve ez korlátozza a lehetőségeinket, és végül is ezért nem értettünk egyet. De ugyanakkor el kell ismernem, hogy az az alapszerződés sokat segített abban, hogy rá néhány hónapra aztán az RMDSZ része lett a román kormánynak a választások után, mert megszűnt egyfajta éles vita. Úgy is fogalmaztam utólag aztán, hogy ennek az alapszerződésnek a legnagyobb haszna számunkra talán az volt, hogy nem kell többet beszélni róla, mert igazán sokat nem segített, csak annyit, hogy oldotta a két ország közti viszonyt.
Zárásként, elnök úr, a két ország közötti viszonyról beszéltünk nagyon sokat. Elmondhatjuk azt, hogy a román politikai mentalitás a magyar ügyekben egy fokkal nyitottabb lett, és nyilván ehhez hozzájárul az is, itt szó volt a beszélgetésünk elején arról, hogy Románia egységes és oszthatatlan nemzetállam, tehát nem multikulturális ország, viszont van olyan külügyi nyilatkozat, amely sejtetni engedi azt, hogy a román külpolitika üdvözli a kulturális sokszínűséget. Tehát részben megengedőbb ezzel az egységes és oszthatatlan nemzetállami, nem multikulturális felfogással szemben.
Feltétlenül mondanék rá két példát. Az egyik az, hogy ugye többször is szóba ejtettük ma azt, hogy az RMDSZ, illetve az erdélyi magyarok képviselete hol lehetett jelen és hol nem a két ország közti viszonyban. Azért például 2001-2002 körül eljutottunk oda, hogy az úgynevezett kedvezménytörvény, vagyis a státusztörvény végrehajtásával kapcsolatosan a román kormánypárt, Adrián Nesztászejék elfogadták azt, hogy ennek a végrehajtásával Romániában az RMDSZ foglalkozzon. Ez egy óriási előrelépés volt, mert azt jelentette, hogy egyrészt már eleve úgy tekintik, hogy mi az egész erdélyi magyar közösséget képviseljük, és ugyanakkor eleve úgy tekintik, hogy a két ország közötti viszonyban mi egy döntő tényező lehetünk. Nagyon sok vita volt erről a státusztörvényről akkoriban. Hónapokon át egy konfliktusos helyzet alakult ki Románia és Magyarország között, és ezt sikerült így megoldanunk. A másik példa, és erről is keveset beszélünk, időnként úgy furcsálkodva nézem azt is, hogy sokat szerint semmit nem ért az RMDSZ kormányzati jelenléte, vagy sokak szerint semmi hasznot nem hozott a magyarok számára a bukaresti politizálásunk. Mondok egy nagyon-nagyon vízhangosnak tekinthető példát, csak éppen, hogy nem nagyon van vízhangja. A kettős állampolgárság. Most attól függetlenül, hogy erről is mennyi vita van, vita volt, kell szavazni, nem kell szavazni, és így tovább, a kettős állampolgárság ma tény. Az is tény, hogy Romániában, a román politikai életben ezt nem vitatja senki. De arról megfeledkezünk, hogy Szlovákia máig nem fogadja el a kettős állampolgárságot, hogy Ukrajna máig nem fogadja el a kettős állampolgárságot, és hogy Románia ilyen könnyen elfogadta, úgymond, ez egyébként nem igaz, hogy könnyen elfogadta, csak hát a kulisszák mögött zajlottak erről a viták, de minden esetre, hogy Románia elfogadta, azt sokan annak tulajdonítják, hogy hát igen, de a moldovai köztársasággal kapcsolatosan is ugyanezt a politikát folytatja Románia. Naívnak kell lenni, ha valaki azt gondolja, hogy ezek az analógiák működnek a politikában és a történelemben. Románia nyugodtan mondhatta volna azt, hogy igen, de Moldova az más Romániának, mint ami Erdély Magyarországnak, igaz? Nem erről van szó, és nem ez volt a legfontosabb szempont. A legfontosabb szempont az volt, hogy mi akkor kormányon voltunk, szükség volt az RMDSZ kormányzati részvételére, akár szavazatokkal is, és amikor ez felvetődött, hogy mi legyen a kettős állampolgársággal, akkor nekünk nagyon határozottan az volt a véleményünk, hogy ezt nem kell megakadályozni. És a román kormány nem próbálta megakadályozni. De azért én ajánlanám sokatnak, hogy egy kicsit nézzenek szét a Kárpát-medencében. Szlovákiában miért van az, hogy még mindig nem fogadják el a kettős állampolgárságot, holott Magyarország és Szlovákia között is van egyfajta, talán még sűrűbb kapcsolat is, mint Magyarország és Románia között. Azért van ez a különbség, mert az itteni magyar politikai képviselet ezt meg tudta oldani.
Legyen ez a végszónk Markó Billának, az RMDSZ volt szövetségi elnökének. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.